London, terrortámadás ramadánkor. 2017. június 3-án. Miért? A konzervatív párti Theresa May 2016. július 13-ától az Egyesült Királyság miniszterelnöke. Ezt megelőzően 2010 és 2016 között David Cameron kormányának belügyminisztere volt. Ekkor takarékossági okokból nagyjából 20 ezer fővel csökkentette a Scotland Yard létszámát. Ez is szerepet játszhatott abban, hogy a brit titkosszolgálat, az MI5, bár az alább közöltek nyilvánosan hozzáférhető információk, nem tudta megakadályozni sem a 2017. május 22-i manchesteri, sem a június 3-i londoni merényleteket. Napjainkban egyre drámaiban megmutatkozik a nagy világvallások, köztük az iszlám beható ismeretének hiánya. Pedig égető szükség lenne a körülöttünk domboló erőszak és az egyre sokasodó tragikus események összefüggéseinek, kiváltó okainak megértésére és a megelőzésre. Az üres és hazug propaganda szövegek szajkózása nem megértés. Csak ront a helyzeten, ha elhisszük, mert magunkat csapjuk be, és ringatjuk hamis biztonságérzetbe. Ez az állapot alig, hanem már rég a körmünkre égett. Ha úgy hozza a helyzet, saját tájékozatlanságunk, vakságunk és tudatlanságunk könnyen az életünkbe is kerülhet. Biztos ismeretek segítségével és hideg fejjel viszont még a látszólag végzetes támadásokat is túlélhetjük, sőt másokon is segíthetünk. A bennünket fenyegető sötét erőkkel szemben kérjük Isten védelmét, ám a mi felelősségünk, hogy tegyünk meg minden tőlünk telhetőt az igazság keresésére és megtalálására. Az iszlámisták által sorozatban elkövetett vérengzések alapkérdése ez. Lehet-e esélye egy nem muzulmánnak az ilyen váratlan támadások túlélésére, netán megelőzésére? Hiszen a fanatikusok mindent elkövetnek azért, hogy átmenet nélkül, meglepetésszerűen és orvul csapjanak le mit sem sejtő, védtelen áldozataikra. A válasz ennek ellenére igen. A ramadán, az iszlám bőti hónap, a muszlim holdnaptár 9. hava, 2017-ben május 27-től június 25-ig tart. Ekkor a Korán, mint útmutatás küldetett le az emberek számára. Az igaz hitűnek hajnaltól napszálltáig tartózkodnia kell ételtől, italtól és a nemi élettől. A ramadán a vallás 5 oszlopának egyike. Ramadánkor tilos nyilvános helyen étkezni, ezért börtön jár. A muszlimok hite szerint Allah ramadán idején a legkönyörületesebb. Ezért ilyenkor a szokásosnál is zsúfoltabbak a mecsetek, mert a hívők keresik az isteni megbocsátást és áldást. A puritán iszlámisták viszont a hódítás és rablás hónapjának tekintik a ramadánt. Szemükben ez újabb alkalom arra, hogy megkettőzzék a nyugattal azonosított keresztény civilizáció ellen vívott engesztelhetetlen ősi harcukat, és a Szent Böjtben még több támadást indítsanak. A Jabhat Fatah as-Sham front a Levant meghódításáért, korábban al-Nusra front néven volt ismert, az Al-Qaida szíriai ága a közelmúltban kiemelte. Ramadán a hódítás hónapja. Az iszlám állam szóvivője, Abu Mohamed al-Adnani jó előre felszólította az iszlámistákat, különösen az európai és amerikai kalifátus harcosait és támogatóit. Készüljetek föl, és álljatok készen arra, hogy világszerte a végzett hónapjává tegyétek a ramadánt a hitetlenek számára. A hit, hogy ramadán a háború hónapja, magából az iszlám történelemből származik. Mohamed próféta első dzsihádját, a Bádri csatát 624-ben ramadánkor vívja meg. 632-ben szintén ramadánkor veszi be Mekkát. Az iszlám állam a próféta sírját is el akarja pusztítani. De mi baja a szunnita muzulmán terrorszervezetnek, az iszlám megalapítójának temetkezési helyével? A fanatikusok a Korán ultrapuritán formáját vallják, és ellentétben a legtöbb muszlimmal úgy vélik, A próféta mecsete valójában szentély, hisz Mohamed ott van eltemetve. Ez pedig eltéríti, összezavarja és elvonja a hívőket Allah egyedüli imádatától, ezért le kell bontani. Ez a gondolkodásmód tükrözi azt a radikális meggyőződést, hogy a dzsihád önmagában sokkal több puszta katonai akciónál. Szokásos rituális cselekményekhez hasonló istentiszteletnek is tekinthető, amelyet Allah ügyéért kell kiharcolni. A fogalomba, amelyet több mint 45-ször olvashatunk a Koránban, az elismerésre méltó véres küzdelem vagy háború is bele van sűrítve. Tehát a dzsihád nem annyira szent vagy spirituális küzdelem, mint sokkal inkább véres konfliktus. A 9. században a mai Üzbegisztán területén élt tudós Al-Buhári az egyik legfontosabb hadisz, hagyományok gyűjteménye, összeállítója és kutatója volt. Munkáját a többségben lévő szunniták a Korán utáni második legjelentősebb könyvként tartják számon, mint a vallási törvények forrását és szent művet. A dzsihád a legalapvetőbbnek elfogadott Al-Sahih Al-Buhári összeállítás 199 utalásában mindannyiszor a nem muzulmánok elleni fegyveres harc értelemben szerepel. Muszlim tudósok a sharia dzsihádjának igazolására elfogadott 95 korán verset elemezve szintén ugyanerre a következtetésre jutottak. Ibrahim Abu Bakr al-Baghdadi kalifa, az iszlám állam vezére 2014-ben közzétette üzenet a mudzsahedekhez és az umma muzulmányaihoz intézett kiáltványát, amelyben felszólít a hitetlenek elleni harcra, vagyis dzsihádra. Abdullah Azzam, a modern dzsihád keresztapja pedig úgy érvel, hogy a dzsihád, szent háború, elhanyagolása olyan, mintha elhagynánk a böjtöt és az imát. Később pedig így ír. A dzsihád az imádat legkiválóbb formája, mely által a muszlim egyenesen bejuthat a legmagasabb helyre, vagyis a paradicsomba. A fanatikusok ramadánkor nem csak több imára és alamizsnára, hanem még több dzsihádra, vagyis vérontásra is buzdítanak.
Vész Péter jegyzetét hallották. Az előbb a jegyzetedben elemezted azt, hogy miért szaporodnak meg Ramadán idején a terrortámadások, de vajon a muszlim származású Sadiq Khan, London polgármestere, hogyan reagált erre a terrortámadásra?
Sadiq Khan pakisztáni származású, és itt is megmutatkozik az, hogy a muzulmánok milyen sokféleképpen élik meg a hitüket. Ő azonnal kifakadt, és azt mondta, hogy szavakat sem talál arra, hogy milyen fájdalmat és haragot érez a Londont ért terrortámadás miatt. Azt is hozzátette közvetlenül a gyilkosságok után, hogy dühös vagyok és döbbent, a merénylők pedig gyávák, akik ártatlanokat céloztak meg, de soha nem engedjük győzni őket. Ezt üzente London muzulmán főpolgármestere a merénylőknek.
Ő nemrég nyert az önkormányzati választásokon 2016 májusában, és így lett London polgármestere, és a történelem során ő volt az első muszlim vallású politikus egy nyugati főváros élén.
Ez kétségtelen, hogy hatalmas feladat előtt áll. Példát kell mutatnia abban is, hogy hogyan lehet az iszlám hitet megélni, úgy, hogy ne pusztító fegyverré váljon az ártatlan emberek ellen. Thank you. Kedves hallgatóink, a mai műsorban egyetlen témával foglalkozunk, ez pedig Törökország lesz. A folytonos törökországi változások állandóan újabb és újabb információval látnak el minket, úgyhogy megpróbáljuk összefoglalni a legutóbbi történéseket. Május végén letartóztattak egy emberi jogi aktivista nőt, azért, mert védelmébe vette az örmény genocidiumot. Ezt a török állam ma sem ismeri el, és súlyos büntetéseket szabnak ki arra, aki nyilvánosan mer erről szólni. Mukaddes Alatas, kurd emberi jogi aktivista, a dél-törökországi Diyarbakir-ban él. Azzal a váddal vették őt őrizetbe a török hatóságok, hogy egy terrorszervezet tagja. És mi is volt az ő bűne? Szóvá merte tenni, hogy a török állam 1915-ben népirtást követett el a keresztény, örmények és görög kisebbség tagjai ellen. Erdogan rendszere amúgy is megveti a kurd kisebbséget. Törökország lakossága 80 millió, ebből a kurd kisebbség körülbelül 20 milliót számlál. A Tigris folyó mentén fekvő kurdok lakta Diyarbakir város már pár évvel ezelőtt is fölhívta magára a hatóságok figyelmét, hiszen Szur körzet lakossága a közös lelkiismeret emlékműve előtt tisztelgett. Abdullah Demirbaz polgármester a kurdok nevében ezekkel a szavakkal kért bocsánatot az örmény népirtásért, ami hallatlan az egész török történelemben. Mi kurdok, bocsánatot kérünk elődeink nevében az örmények és asszírok 1915-ös kiirtásáért. Tovább folytatjuk a megbékélésért és kiegyezésért indított küzdelmünket, mondta a polgármester. Ugyanakkor felszólította a török hatóságokat, hogy ők is kérjenek végre bocsánatot a genocidiumért.
Miért fél ennyire Erdogan miniszterelnök a kurdoktól, illetve a török többségi társadalom a kurd kisebbségtől?
A törökök hagyományosan megvetik a kurdokat, az utóbbi időben azonban még feszültebbé vált a helyzet, amióta az iszlám állam támadja a szomszédos Szíriát, illetve Irakot, és az egész közel-keletet vérbe borította. Törökország csak ímmel-ámmal harcol az iszlám állam ellen, mert közben attól fél, hogy a törökországi kurdok el akarnak majd szakadni az anyaországtól. Azt is elmondta a kurd polgármester, hogy az emlékművet a törökországi genocidium népeinek és vallási csoportjainak szenteljük. A közös lelkiismeret szobra azért született, hogy mindannyiunkat emlékeztessen az 1915-ös vérfürdő iránti felelősségre.
És miért okoz ez ma is napjainkban is feszültséget, hogy nem lehet elismerni az örmény népirtást Törökországban?
A hivatalos török történetírás minden felelősséget elhárít ma is, és azt állítja, hogy Törökország történelme tiszta. Ferenc pápa a 20. század első genocidiumának nevezte az örmények elleni rémtettet. A török külügyminisztérium teljesen elfogadhatatlanak minősítette a katolikus egyházfő kijelentését. És most térjünk vissza Mukaddes Alatashoz. Az ő példája azt mutatja, hogy aki védelmébe veszi a keresztény kisebbséget, az nagyon könnyen a terrorizmus gyanújába keveredhet.
De ki volt az, aki első alkalommal megemlékezett az örmény népirtásról, és azért bocsánatot kért?
Egy kurd ügyvéd, Tahir Elcsi volt az, aki az örmények elleni népirtás 98. évfordulóján azt mondta, ma első alkalommal emlékezünk meg Diyarbakirban a népirtásról. És ez egy nagyon fontos esemény a kurdok életében. Ebben a nagyon rövid nyilatkozatban a kurdok testvéreinek nevezte az örményeket, akiket 1915-ben meggyilkoltak, és tisztelettel adózott az emlékük iránt.
És mi lett Elcsivel?
Az ügyvéd 2015. november 28-án sajtótájékoztatót tartott, és eközben agyonlőtték. A gyilkosság megrázta az egész várost, és ezzel kapcsolatban Neset Girasun, szintén ügyvéd, kijelentette, hogy az állam semmit nem tett meg azért, hogy elfogják Tahir Elcsi gyilkosait. Az elkövetők ma is szabadlábon vannak. Ugyanakkor a történetben felmerült egy másik név is, ez pedig Sadat Peker, aki közvetlen kapcsolatban van Recep Tayyip Erdogan elnökkel, nagy támogatója az elnöknek. 2017. május 24-én török akadémikusok egy csoportja levelet intézett a török kormányhoz, és felszólították a politikusokat, kezdenek béketárgyalásokat a kurd kisebbség vezetőivel. Ezzel kapcsolatban Sedat Peker megfenyegette az akadémikusokat, és azt mondta, vérfürdőt fognak rendezni az akadémikusok között, ezért a felszólításukért. Sedat Pekerről ugyanazt lehet elmondani, amit az ügyvéd gyilkosairól, hogy senki nem indított ellene eljárást eddig. Ugyanakkor a sok felderítetlen bűncselekmény között van egy olyan szál is, amely szintén Erdogánhoz kapcsolódik, egészen friss, és ráadásul magyar vonatkozása is van. Tünne, mit tudsz erről?
2016. november végén, december elején hamis vádak alapján elfogtak és börtönbe vetettek egy magyar-amerikai missziós házaspárt Törökországban. A rendőrség tulajdonképpen behívatta őket, azt gondolták, hogy meghosszabbítják a tartózkodási engedélyüket, és ehelyett börtönbe zárták őket, aztán később az asszonyt elengedték, viszont a férjét különböző vádakkal, amit még nem ismertettek a férjével, azóta is börtönben tartják.
És volt ennek valamilyen előjele?
Erdogan elnök ellen volt ez a katonai puccs 2016 nyarán, és azt gyanítják az amerikaiak, hogy valószínűleg azzal van összefüggésben, hogy megpróbálta az összes politikai ellenfelét így eltüntetni, és az állhat a háttérben, hogy Andrew Brunson misszionárius egyfajta Jolly Joker a török elnök kezében, amivel megpróbálja megzsarolni az Amerikai Egyesült Államokat, hiszen ott él annak a szellemi atya, akit ő ezzel a puccsal vádol Amerikában, és őre akarja kicserélni az amerikai lelkészt. De kicsit ismerkedjünk meg ezzel a misszionárius házaspárral, hogy kik is ők. A baptisták jól ismerik Magyarországon Csopják Attila nevét, aki a dédapja volt Norin Brunsonnek, és akinek az eredeti neve Nora Steiner. Ez a dédapa alakította meg annak idején Magyarországon megtérése után a baptista missziót, sőt, az ő kezdeményezésére szakadtak ki a német gyülekezetből, és alapították meg az első magyar nyelvű gyülekezetet is hazánkban, Budapesten. Norin, vagy magyarul Nórának az édesapja Steiner József, ő baptista gyülekezet alapító, és Norin közel 25 éve él misszióban, először Isztambulban éltek a férjével, aztán pár év óta Izmirben a tenger part közelében telepedtek le Törökországban. Izmirnek a bibliai neve egyébként Szmirna, és a Jelenések könyvében is szerepel ez az elnevezés, ami azért érdekes, mert ha felolvassuk a Jelenések könyvének egy részletét, amely így szól, a Jelenések könyve 2:8-1, a szmirnai egyház angyalának ezt írd. Ezt mondja az első és utolsó, aki halott volt, de életre kelt. Tudok szorongattatásodról, arról, hogy szegény vagy, de valójában mégis gazdag. Tudom, hogy gyaláznak, akik zsidónak vallják magukat, noha nem azok, hanem a sátán zsinagógája. Ne félj a rád váró szenvedésektől. Az ördög néhányatokat fogságba vet, hogy próbára tegyen benneteket. Megpróbáltatásotok 10 napig tart. Légy hű, mint halálig, és neked adom az élet koszorúját. akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek az egyházaknak. A győztesen nem vesz erőt a második halál. 2000 éve hangzott el ez az üzenet a Jelenések könyvében, de ma is aktuális, s ráadásul Andrew is most éppen börtönben van, és a hite miatt rá is nagyon aktuális most ez a dolog. Egy 10 fős fogdában tartják fogva, szélsőséges muszlim foglyok között, ráadásul nem 10 vannak a fogdában, hanem 22, tehát nagyon kicsi helyen van összezsúfolva ez a rengeteg ember, és a feleségével is csak ritkán találkozhat, akkor is ablakon keresztül beszélgethetnek, és csak törökül, mert minden szavukat kihallgatják. Amerikában 78 szenátor írta le egy petíciót Andrewnak a kiszabadítására, melyet a Fehérházba is eljuttattak. És az Egyesült Államok törökországi nagykövete személyesen próbált intézkedni Andrew ügyében, de nem fogadták, és a börtönbe sem ehetett be, hogy meglátogathassa Andrewt. Andrew felesége, Noreen és gyermekei amerikai magyar állampolgárok, és Andrewnak is a magyar állampolgárságának az intézése folyamatban van. Még a letartóztatása előtt kezdték meg az ő magyar állampolgárságának az intézését.
És vádat emeltek ellene egyáltalán, mivel vádolják ezt a misszionáriust?
A vádat titkosították, tehát sem ő, sem az ügyvédje nem tudja, hogy pontosan mi a vád ellene. A republikánus szenátor James Langford szerint, aki titokban Branson szabadon bocsátásán munkálkodik, azzal vádolják a török hatóságok, hogy segített kurd menekülteknek, illetve részt vett egy olyan konferencián, amit a törökök egyik ellensége szponzorált. A szenátor azt mondta, hogy ezek a vádak teljesen alaptalanok.
És ki lenne a törököknek ez az ellensége?
A Fethullah Gülen, Erdogánnak a nagy ellenfele, azzal vádolják, hogy vele játszott össze, de nincs is vele semmilyen kapcsolatban, nem is ismeri. Inkább, ahogy már korábban említettem, őre akarják kicserélni őt az amerikaiakkal.
Fethullah Gülen Amerikában élő török származású magasrangú vallástudós, korábban Erdogán elnök legjobb barátja volt, néhány éve összekülönböztek, tavaly pedig azzal vádolta meg őt Erdogán elnök, hogy meg akarja dönteni a hatalmát, és egy egész hálózatot épített ki Törökország szerte, hogy megfossza Erdogánt a hatalmától, ezért is következtek be azok a letartóztatások, amik még a napjainkban is folynak. Ezrével veszik őrizetbe az újságírókat, ügyvédeket, tanárokat, akadémikusokat, egyetemi professzorokat, katonatiszteket, rendőrtiszteket és a közigazgatásban lévő alkalmazottakat.
Igen, és James Langford szenátor hozzátette, hogy nagyon különös, hogy egy olyan amerikai misszionárius találtak meg, aki több mint 20 éve dolgozik Törökországban misszionáriusként, és őt és a családját elfogadták a törökök abban a kulturális közegben, ahol dolgozott, és nagyon furcsa, hogy ráadásul alaptalan vádak alapján, úgyhogy 6 hónappal később sincs konkrét vádemelés ellene.
De vajon a török elnöknek megér annyit egy misszionárius személye, hogy ki tudja cserélni őt egy ilyen magasrangú török politikusra, mint Fethullah Gülen?
Hát ő ebben reménykedik, gondolom. A család megpróbált már egy aláírásgyűjtést is szervezni Amerikában, és arra kérnek minden magyart, hogy imádkozzunk Andrew Branson mielőbbi kiszabadulásáért. Felvetődött az a kérdés is, hogy itt Magyarországon is lehetne esetleg akár a CSI-on keresztül is egy ilyen akciót szervezni, egyrészt a börtönben az ő támogatására képes lapokkal, másrészt pedig a törökországi nagykövetnek aláírt tiltakozó lapokat eljuttatni Andrew Bransonnek a minden előbbi kiszabadutásáért.
És mik a legutóbbi hírek a misszionárius egészségi állapotával kapcsolatban, vagy egyáltalán hol van ő most Törökországban?
Izmirben van, nagyon rossz körülmények között ebben a börtönben. Egyébként 3 gyermekes édesapa, van egy 15 éves gyereke, egy 19 és egy 22 éves, és a legkisebbet nagyon megviselte édesapjának a börtönbe zárása, és nem érti a helyzetet. És a szülei őért aggódnak a legjobban, és kérik az imát, hogy ezt fel tudja dolgozni. A lelkész egy 50 tagú gyülekezetet hagyott hátra Törökországban, Izmirben. Március elején Andrew felesége 3 napos böjtöt hirdetett meg férje kiszabadulásáért, aztán később a húsvéti nagyböjt idején nem csak a gyülekezetből ott helyben, hanem világszerte 40 napos böjtöt is tartottak érte, hogy kiszabaduljon. A másik nagy nehézség, hogy azt az épületet, ahol sok éve volt ez a gyülekezet és bérlik, most el akarja venni tőlük a tulajdonos. Azt mondta, hogy vagy megveszik, vagy ki kell költözniük onnan, és hát nagyon magas árat állapított meg forgalmi díjként, és hát nagyon sajnálnák, hogyha ezt a gyülekezeti helyet el kellene hagyniuk, mert egy jó forgalmas helyen van az épület, ahol ki vannak téve szabadon keresztény könyvek, illetve az Új Szövetség is, amit bárki elvihet, hogy olvassa, és amikor együtt dicsőítik Istent, akkor ki szokták nyitni az ablakokat a gyülekezetben, hogy a járókelők is hallják, hogy valami megragadhassa őket. Tehát szeretnék megtartani ezt az épületet is, de Isten csodájának tartják, hogyha összejön rá a kellő pénz.
Mikor született ez a gyülekezet ott Izmirben, és van kapcsolatuk a helyi vagy más muzulmán lakossággal?
A misszionárius házaspár 10 éve él Izmirben, előtte Isztambulban szolgáltak, ott is létrehoztak egy gyülekezetet, illetve itt Izmirben is, és nagyon jó kapcsolatban voltak a helyi muszlimokkal, ezért derültékből villámcsapásként érte őket ez az egész meghurcoltatás.
Ennek az evangéliumi kereszténynek a letartóztatása szintén abba a sorba illeszkedik bele, ami az egész török politika keresztény ellenességét jellemzi?
A Magyarországon élő Kovács Géza nyugalmazott baptista lelkész, teológus, történész szerint igen.
Mert az egy tendencia volt már korábban is, hogy a keresztény gyülekezetektől erőszakkal elveszik imaházaikat, vagy a templomaikat bezáratják. Az egyháznak nincs is jogi személy szerepe Törökországban, tehát az egyház nem lehet tulajdonosa ezeknek az épületeknek, ezért valamilyen alapítványt vagy egyéb egyesületet kell létrehozniuk ezeknek a közösségeknek. Aztán a török adminisztráció nagyon könnyen találhat egy olyan kifogást, ami miatt bezáratja ezeket a működő szervezeteket, és viszik a épületeiket, az ingóságot és az ingatlant is.
Kovács Géza baptista lelkész hozzátette, hogy nagyon fontos, hogy imádkozzunk Andrewért, hogy testileg, lelkileg, szellemileg éppen kibírja a börtönben egy ilyen helyzetben, ahol 10 fős cellában vannak 20-22-en, és ráadásul ő az egyedüli keresztény, meg tudja őrizni emberi méltóságát, hogy ne halljon meg benne a remény, és hogy mielőbb kiszabadulhasson, hogy tanúságot tudjon tenni itt a börtönben is az ő hitéről.
És van, aki látogathatja őt itt a börtönben?
Egyedül eddig a feleségének engedték meg, hogy bemenjen hozzá, de csak egy ablakon keresztül tudtak beszélni, tehát közvetlenül személyesen nem tudott vele találkozni.
Akkor a hatóságok mindent megtesznek azért, hogy hermetikusan elzárják őt a külvilágtól.
Igen. Az amerikai Fox televízióban is megjelent egy rövid hír erről a lelkészről, akit már több mint 6 hónapja fogságban tartanak, úgyhogy még vádat sem emeltek ellene, tehát nincs hivatalos vádemelés. És azt mondták, hogy azon gondolkozik az Andrew lelkész, hogy egyáltalán elfeledkeztek-e róla, vagy hogy tehát nem is tudja, hogy mi történik vele, hogy nem tudja, hogy mi vár rá. Tehát ez a legrosszabb, ez a bizonytalan helyzet.
A lelkésznek van jogi képviselője, és egyáltalán ez a rendkívül hosszú őrizetbevétel vádemelés nélkül minden bizonnyal ellentmond a török törvényeknek is. Úgy tudom, hogy Andrew lelkésznek van egy török védője, akit Aysun Aksehirli Oglu-nak hívnak. Ő mit tud ehhez az egész nagyon sötét ügyhöz hozzáfűzni?
Hát azt mondta, hogy nagyon furcsa számára is, hogy több mint fél éve nem mutattak be semmiféle bizonyítékot, ami azt bizonyította volna, hogy Andrewnak bármi köze is lenne terroristákhoz, amivel vádolják, vagy bármiféle vádat, tehát konkrétan nem hoztak fel ellene semmilyen szervezettel való kapcsolatban sem. Azt mondta, hogy ez is azt bizonyítja, hogy az ő kliensének, vagyis Andrewnak semmilyen kapcsolata nincs ilyen terrorszervezettel. És minden hónapban újból és újból bead a bíróságra beadványt Andrew szabadonbocsátásáért, amit hónapról hónapra megtagadnak. Kétértelmű nyelvezetet használnak ezekben a dokumentumokban, minthogyha ő bűnöző lenne, és egy fegyveres terrorszervezetnek lenne a tagja. A korábban említett kurd cikkben, amit mondtál, ugyanezt a vádat mondták a kurdok ellen is, tehát ilyen ködösítő, semmi konkrét vád nincsen, csak gyanúsítgatják őt is.
De hát így gyanúsításról sem lehet szó, hiszen a kurd esettel kapcsolatban világosan lehetett látni, hogy valaki szót emelt az ártatlanul kivégzett örmény keresztényekért, és ezért őt vádolták meg azzal, hogy terrorista. Ez a legalapvetőbb emberi jogoknak a sárba tiprása, és a vallás szabadságnak is a teljes semmibevétele.
Hát a török törvények szerint, hogyha jól tudom, normálisan 30 napon belül vádat kellett volna emelni Andrew lelkész ellen, de ez a mai napig nem történt meg, és nem is tudja, hogy mivel vádolják, tehát már ez is nagyon furcsa.
És amerikai részről történt-e valamilyen magasabb szintű beavatkozás ennek a lelkésznek a kiszabadítása, vagy egyáltalán a helyzetének a tisztázása ügyében?
Az amerikai külügyminiszter Rex Tillerson, amikor Törökországban járt és találkozott Erdogan elnökkel, akkor szóba hozta Andrew lelkésznek is az ügyét, de nem történt változás, illetve amikor nemrég Erdogan elnök és Trump elnök találkoztak, akkor maga Trump is háromszor felhozta Andrew Brunsonnek a szabadonbocsátását, de ezt Erdogan elengedte a füle mellett, illetve ahhoz kötötte, hogy a korábban említett Amerikai Egyesült Államokban élő Fethullah Gülen vallási vezetőnek a kiadatásától tette függővé Andrew lelkésznek a szabadonbocsátását.
Ha ez igaz, hogy a török hatóságok valóban Fethullah Gülen kiadatását követelik ennek a lelkésznek a szabadonbocsátásáért cserébe, akkor itt nagyon nehezen fog előre menni ez a dolog, mert Fethullah Gülenből Erdogan halálos ellenséget csinált. Ő az Egyesült Államokban él jelenleg, amerikai állampolgársággal is rendelkezik, és már többször is követelték a török hatóságok az amerikaiaktól a kiadatását, de minden alkalommal megtagadták, hiszen nincsen semmi alapja annak, amivel Erdogan elnök vádolja korábbi barátját és fegyvertársát, aki tulajdonképpen segítette őt a hatalomba jutni és kiépíteni azt az államot, amely fölött most teljhatalommal uralkodik.
Ugye, ahogy már említettük korábban, Erdogan elnök és Trump elnök találkoztak egymással az Amerikai Egyesült Államokban, hogy megbeszéljék a terrorizmus elleni újabb lépéseket, illetve a kereskedelmi kapcsolatoknak a bővítését, és ott is felmerült Branson, Andrew Branson lelkésznek a neve és az ő szabadonbocsátása. És ezen a két elnöknek a találkozóján hangzott el, hogy Branson lelkésznek a személye nemzetbiztonsági kockázat.
Ha ilyen magas szinten sem tudnak beavatkozni, hogy előre vigyék az ügyét, akkor mégis mit lehet tenni? Vagy mik a a család szerint mik a kilátások, hogy az ottani hívek hogy látják, hogy mi lesz ennek az ügynek a folytatása?
Hát a család nagyon reménykedik abban, hogy elengedik a lelkészt, és a feleség arra kér minden magyar keresztényt, hogy imádkozzunk, illetve böjtöljünk a férjének a kiszabadításáért, és azért, hogy legyen lelki ereje ezt a szenvedést a börtönben kibírni a szélsőséges muszlimok között, és hogy ne roppanjon össze se lelkileg, se testileg, se szellemileg, hiszen nagyon megerőltető lehet számára mind érzelmileg, mind fizikailag ez a több mint 6 hónapos fogvatartás ilyen rossz körülmények között. És azt is mondta a feleség, hogy nagyon hálás azokért, akik már eddig is imádkoztak és böjtöltek a férjéért, és azt kér, hogy ezt továbbra is folytassák.
Kérjük kedves hallgatóinkat, hogy ne feledkezzenek meg róla, és gondoljanak azokra a keresztényekre is, akik Törökország szerte ki vannak téve hasonló üldöztetéseknek.
Donald Trump is írta a Twitterén egy megjegyzést az elnöki találkozó után, hogy többeknek sikerült már kiszabadulnia az ő elnöksége alatt különböző fogságokból, például egyiptomi, amerikai humanitárius segélyszervezetnek, a képviselőjének Egyiptomban, egy üzletasszonynak is, akit Kínában tartottak fogva több mint 2 éve, tehát van remény arra, hogy ki fog szabadulni a törökországi börtönből, tehát folytassuk érte továbbra is az imát és a böjtöt, és ha lehet, akkor küldjünk támogató lapot neki a börtönbe. Blessed assurance, Jesus is mine. No one to of love. This is my
Mária Rádió.
Körkép. Regionális hitéleti kitekintő.